Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Tótné Felföldi Zsuzsanna, Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgató helyettese, természetesen könyvekről fogunk beszélgetni, szeretettel köszöntelek.
Köszöntelek, Erika, szeretettel én is, és a kedves hallgatókat is.
Ismét itt vagyunk 5 korosztálynál és 5 kiváló műnél, kiváló könyveket fogsz most ajánlani nekünk. A legkisebbeknek egy olyan szerzőnőtől választottál könyveket, nem is egyet, csak többet is, ezekről fogunk beszélgetni, aki szerintem nagyon ismert, Bartos Erikáról. Mi az, amit egyébként tudni kell, hogyha valaki még nem forgatta a kezében a könyveit?
Igen, most Bartos Erika írónő segítő könyveit szeretném majd a kisgyermekek számára ajánlani. A kortárs magyar gyermekirodalom egyik legismertebb alkotója, Janikowski Éva díjas írónk. Könyveiben a mindennapi életből, a hétköznapi történésekből szövi a meséket, és történetei szinte egy békés szigetet jelentenek ebben a mai rohanó világban. A szülők körében biztosan, hogy jól ismertek a Bogyó és Babóca történetei, illetve Anna Peti Gergő könyvei. Gyermekkönyvtárunkban is a legtöbbet kölcsönzött könyvek sorában vannak a Bartos Erika könyvek. Az utóbbi időben azonban megjelentek segítő könyvei is, amelyek aktívan azzal foglalkoznak, hogy súlyos betegségben lévő gyermekeknek nyújtanak fogódzót. Népszerű mesekönyvei között, tehát olyan karitatív, egészségügyi célú témájú könyvek is mostanában elkészítésre kerültek, amelyek kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, de az érintett betegek számára nagyon nagy fogódzót nyújt. Ezek a mesék a bizonytalan és nehéz élethelyzetben lévő kisgyerekek számára nyújtanak segítséget, és társuk tud lenni a küzdelemben.
Mielőtt a segítő könyvekről beszélnénk, neked mi a véleményed Bartos Erikáról? Olyan, mintha egy ilyen forradalmat indított volna el, akár a mesék terén, akár mondjuk a rajzfilmek terén, hiszen rengetegen nézik és szeretik az ő alkotásait.
Igen, hát ugye az ő egyénisége vagy sajátja abban van, hogy valós környezetbe fogódzót nyújt a kisgyerekek számára. Tehát a mindennapi cselekvésekről mesél, és hát ezzel óriási biztonságérzetet kelt a meséink keresztül az őket hallgató kisgyermekben. Ő egyébként nagyon érdekes a pályája, mert nem meseíró, csak azzá lett, mert ugye a szerelem a mesékben benne tovább tartott a gyermeki létnél, és felnőtt korában is átörökítette ezt a szerelmet. Ő tulajdonképpen egy építészmérnök végzettségű ember, és aki ismeri a mesekönyveit, az tudhatja, hogy nagyon sok olyan könyvet írt, amiben az épített örökségünkre hívja föl a figyelmet, akár Budapesttel kapcsolatban, akár Pécssel kapcsolatban, és ezeket is mesei szállal szövi át, tehát abszolút egy nagyon jó ismeretterjesztő könyvnek is mondható a meséken keresztül, nagyon szépen megismerhetik a gyerekek akár a fővárosnak a nevezetességeit és történelmét.
Most érjünk vissza a segítő könyveihez, amit szeretnél most ajánlani itt a hallgatóknak. Mik azok az élethelyzetek, amik egy kisgyerekben problémát okozhatnak, nehézséget okozhatnak? Mi az, ami miatt érdemes ilyen kiadványokat keresni számukra?
Bartos Erikának 3 nagyon jelentős segítőkönyve jelent meg, a Születés, az Elmúlás és egy Őrangyal címmel egy az elfogadásról szóló érzékenyítő könyve. A segítőkönyvek között ugye jellemzően olyanok szerepelnek, amelyek speciális témákról szólnak is gyermeknyelven. Ez mind az ő tolmácsolásában egy nagyon egyedi hangvétel tud lenni. És hát az élet nagy kérdéseit próbálják megérteni és elmagyarázni mindezt a kisgyerekeknek. A Móra kiadónál jelent meg 2 rövidebb kötete, a Születés és a másik pedig az Elmúlás címet viseli. Ugye az élet kezdete és az életnek a vége nagyon fontos témák, 2 örökérvényű téma, és ha belegondolunk szülőként is, hogy milyen nehéz ezt befogadható formában közölni a gyerekekkel, mondjuk ugye itt konkrétan inkább az elmúlásra gondolok, de azért egy születéssel kapcsolatban is, ha valaki testvér érkezik a családba, bizony annak is van egy lélektana, hogy hogyan adjuk át a gyerekeknek, hogy most egy új családtaggal bővülünk, milyen öröm övezi ezt, és hát a mindennapokra is ugye ennek hatása van, és ezt nagyon szépen az írónő tolmácsolásában egy beszélgetést tudunk kezdeményezni ezekről a témákról a gyerekekkel.
Mit tapasztalsz? A szülők mennyire keresik mondjuk akár irodalom formájában azt, hogy mondjuk megoldjanak egy élethelyzetet, mondjuk akár a születésről, vagy hogyha az elmúlásról fogunk még beszélgetni, mennyire népszerű ez náluk?
De én azt gondolom, hogy még nem tudják kellően azt, hogy ezeket a könyveket megtalálhatók akár a könyvtárban, vagy akár kereskedelmi forgalomban, már mi léteznek ezek, ezért is nagyon örülök neki, hogy ilyen népszerűsítés kapcsán így elmondhatom, hogy bizony ennek a szerzőnőnek vannak ilyen témájú könyvei is, mert valójában sokan kevésbé ismertek.
Folytassuk akkor a következő kötetéről, amiről beszélni szeretnénk. Az elmúlás mi az, amit tartalmaz?
Az elmúlás című könyvben benne vannak a gyermeki léleknek mindazon viharai, ami ugye az elfogadhatatlannal való szembenézést jelenti, és hát egy próbál megbékélést nyújtani a gyerekek számára. Elveszíteni valakit nagyon nehéz, megmagyarázhatatlanul nehéz, hogy is lehet vigaszt nyújtani ilyenkor egy kisgyermeknek, akiben a dű vagy fájdalom, hiányérzet és hát a megválaszolatlan kérdéseknek a sokasága kavarog, és hát lehet szavakkal még ki sem tudja fejezni, mert olyan korú csak érzi, hogy valami nincsen rendben, valami megváltozott körülötte, ami eddig nem volt, és most egy új szokatlan helyzet állt elő. Tehát az elmúlás egy nagyon nehéz téma, válaszokat találni is nagyon nehéz, róla beszélni is nehéz, hát még egy kisgyereknek ugye ezt érthetően elmagyarázni, ezért is gondolom, hogy ez a könyvecske nagyon jó kis társ tud lenni ezekben a nehéz pillanatokban.
Talán az egyik legnehezebb, vagy talán legnehezebben megközelíthető téma az Őrangyal című kötet, ami olyan dolgokat foglal magában, ami úgy gondolom, hogy egy kisgyermek számára rendkívül nehéz.
Az Őrangyal című kötet tulajdonképpen egy érzékenyítő kötet, az alcíme is az, hogy mesék az elfogadásról. Az elfogadás mostanában szerencsére úgy is mondhatom, hogy divatos téma, azért ez olyan szempontból jó, hogy előtérbe kerülnek azért olyan társadalmi helyzetek és szociális helyzetek, nem árt, hogyha már pici korba rávilágítunk. Ez egy hiánypótló műnek is mondható, óvis és kisiskolások számára, mert természetes hangon szól ezekről a sajátos élethelyzetekről. Ebben a kötetben, 4 történetben olyan gyerekek, tehát a mozgássérült, egy vak, egy hallássérült és egy halmozottan sérült kisgyereknek a történetét meséli el. Tehát hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek a beilleszkedését meséli el a szerző, és mindehhez ilyen egyedi kedves grafikák teszik még befogadhatóbbá a történeteket.
Ehhez a könyv megírásához használt-e esetleg szakmai segítséget az írónő?
A könyvet gyógypedagógus szakemberek lektorálásával és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal közösen együttműködve készítette el az író, és a történet nagyon szépen megmutatja, hogy minden kisgyermeket lehet úgy szeretnünk, amilyen.
Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és lehet, hogy nagyon nehéz megélni, de nagy boldogság ez, hogy van egy olyan kötet, aminek a segítségével talán közelebb hozhatjuk a gyerekekhez azokat, akiknek problémájuk van. Köszönöm szépen az információkat, a nagyobbakkal folytatjuk, maradjanak velünk.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Tóthné Felföldi Zsuzsannával, a Martonosi Pálvárosi Könyvtár igazgató helyettesével. Természetesen köteteket ajánlunk most, és megyünk tovább. Az óvodások és már a kisiskolásoknak a kategóriájában egy nagyon-nagyon jó mese antológiát választottál és hoztál nekünk. Mi a címe, és hogyan is épül fel ez a?
Egyszer volt címmel jelent meg 2014-ben ez a különleges meseantológia, amelyet szeretnék ajánlani. A könyv érdekessége abban áll, hogy 12 klasszikus és 12 kortárs mese gyűjteménye található a kötetben. Ez a megjelenés azonban már egy második átdolgozott kiadás 2005-ben látott napvilágot először, és nagyon nagy sikernek bizonyult a Csimota könyvkiadó által kiadott könyv. Hogyha a könyv borítójára tekintünk, akkor már megjelenésében is mondhatni, merészen szembe megy ezzel az általános közízléssel, hiszen mesekönyveknél megszokott színes hívogató külsőhöz képest hangsúlyosan fekete-fehér grafikát választott a kiadó. A könyv tulajdonképpen ugye két részből áll, és két ciklust különíthetünk el, és mind a kettő 12-12 mesét tartalmaz. Itt a ciklusnak a meséit azonban nem kell egymásnak megfeleltetnünk, nem kell keresnünk bennük semmilyen összefüggést, csupán arról van szó, hogy nagyon-nagyon jól megférnek egymás mellett a könyvben a régi és az új történetek, és hát a fő nyertes mindig az olvasó ebben a helyzetben.
Ez nagyon különleges válogatás. Emlékszel olyanra, hogy volt ilyen, hogy összepárosítottak klasszikus és kortárs íróknak a művei?
Igen, ez egy valóban nagyon jó szerzői vagy kiadói ötletnek bizonyul, és hát marketing fogásnak sem rossz. Én nem emlékszem ilyenre. Ezt egyébként a kiadó hangsúlyozza is, hogy 2005-ben látott napvilágot először ez a kezdeményezés, és ráadásul úgy tették ezt még értékesebbé és még különlegesebbé, hogy egy nagyon szép ajándéknak is adható ez a könyv, tehát megjelenésében is nagyon mutatós, hogy a könyvmecénás programnak volt ez az első kötete, és ez arról szólt, hogy magánszemélyek előfinanszírozói rendszerbe hozzájárulhattak a könyvnek a megjelenéséhez, és ez ugye magával hozta azt, hogy tényleg nagyon igényessé tudták varázsolni a könyvet.
Nézzük meg egy kicsit részletesebben, hiszen két részből áll ez a könyv, az egyiknek az a címe, hogy Tegnap, ez a fejezet mit tartalmaz?
Az első részben az Egyszer volt tegnap címet kapta, és ebben a fejezetben több több ismert klasszikus szerzőnek a műve olvasható, így a Grimmek, az Andersen történetek mellett angol és még magyar népmeséket is felfedezhetünk. A magyar népmesékből a Csillagszemű juhász és a Kiskakas gyémánt félkrajcárja olvasható ebben a részben.
A másik fejezetnek az a címe, hogy Egyszer volt ma. Itt milyen mesék vannak fókuszban, miket válogattak össze?
Az Egyszer volt ma fejezet tartalmazza a kortárs szerzők műveit. Jellemzően a mai magyar irodalom fiatal nemzedékének a tagjaira kell itt gondolnunk. Víg Balázs vagy Dávid Ádám neve már több gyerekkötet kapcsán ismerős lehet, vagy Dragomán György is szerintem nagyon sokat mond a hallgatók számára, de ő is befutott szerzőnek számít, de meseíróként Dragomán György kevésbé ismert, valamint Lázár Ervin meséje is bekerült a kötetbe a mai történetek sorába. Tulajdonképpen az Egyszer volt ma fejezet már egy más mesei fantázia világot tár az olvasók elé, mai környezetbe játszódó történetek, érdekes helyszínek és még érdekesebb szereplők. Például szólnak a mesék egy elfeledett fotelről, vagy egy kalapbazárt kislányról, egy lakótelepi királylányról, vagy egy szemüveges királylányról és szőrös szívű uralkodóról. Nagyon izgalmas ez a kettőség egyébként a könyvben, hogy régi és új mesék is helyet kaptak benne. Kiemelném azonban még az illusztrációt is. A régi és az új mesék közötti egységet az illusztrációknak a közös világa teremtette meg, és Paulovkin Boglárka dolgozott az illusztráción.
Neked, mint könyvtáros, mi a véleményed arról, hogy így klasszikus meséket lehet az egészen újak között találni? Mennyire fogja ez az olvasókat egyik vagy másik irányba húzni? Ugye nyilván egy kötetet, pláne egy válogatás kötetet, hogyha a kezünkbe veszünk, akkor vagy az egyik felét olvassuk jobban, vagy a másikat. Szerinted hatással van a kettő egymásra?
Hát azt gondolom, hogy ugye részei a kultúrkincsünknek a klasszikus mesék is, itt a maiak mellett kell, hogy tudjunk róluk, ismerjük őket. Szükség van az ilyen jellegű összeállításokra, és hát irodalmi értelemben is az ilyen mesegyűjteményekre. Itt a klasszikusok tényleg remekül átmenthetőek, és a mai mesék társaságában jól megférnek, és a mai gyerekek is kell, hogy halljanak ezekről a régi történetekről, amelyek ugye a közös tudásból merítenek, és a sok évszázad alatt felgyűlemlett mesei tapasztalatokat tudják átnyújtani.
Nagyon szépen köszönöm az információkat, tehát a mese antológia után lépünk tovább, majd még egy korosztályt, maradjanak velünk a beszélgetésben.
Vendés olvasd, és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Kisiskolás korosztályjal és az egy picikét nagyobbakkal folytatjuk tovább a könyvajánlót, Tótni Felföldi Zsuzsannával. Nem magyar írót hoztál most ennek a korosztálynak, és egy egyébként nagyon-nagyon izgalmas könyvet. Mit szeretnél ajánlani nekik?
Krisztina Olssonnak az Üveggyerekek című könyvét szeretném ajánlani. Olsson egy skandináv krimi szerző, és 2009 óta jelennek meg a könyvei. A felnőtt olvasók körében nagyon ismert és kedvelt, itt a könyvtárban is nagyon-nagyon szeretik az olvasók, és keresik is, mert nagyon izgalmas, fordulatos, és rácsodálkoztak, amikor meséltem, hogy gyerekeknek is írt hasonló témában. Ez a könyv a svéd rádió gyermekregény pályázatán is nyertes volt, és a szerző 9 éven felülieknek szánja a könyvet, de azt mondhatom, hogy felnőttként is élmény elolvasni.
Nézzük meg, hogy milyen ez a kötet, mondjuk, hogyha ránézünk, hiszen azért általában az ilyen izgalmas könyveknek mindig nagyon-nagyon klassz borítója van.
Igen, itt is nagyon adtak a külcsínre, kinézetre egy nagyon igényes és szép kemény borítóval csábítja a szemet és hát az elmét is, mint a későbbiekben kiderül. Könnyen olvasható nagybetűkkel íródott, itt azért figyeltek arra, hogy a gyerekeknél ez nagyon fontos, és hát kicsit a sikerélményt is pallírozza, mert hogy gyorsabban el tudják olvasni ezt a vastag könyvet, és akkor ez örömhöz juttatja őket. Borítón a cím és az illusztráció egy része különös tapintású. Műfajilag egy kicsit nehezen behatárolható a könyv. A kriminek az elemei vegyülnek misztikus thrillerrel, rejtélyes, fordulatos a cselekmény, de nem rugaszkodik el a valóságtól. A történet maga egyébként végig izgalmas és fordulatos, az írónő nagyon-nagyon jól fent tudja tartani ezt a feszültséget, és hát a rejtély is végig ott van, nagyon olvasmányos stílusban tudja mindezt megtenni.
Az ilyen izgalmas könyvek mennyire kötik le a gyerekeket? Mit tapasztalsz? Valóban el tudja varázsolni őket? Nyilván a nagybetű és a gyorsabb haladás az biztosan, de azért ebben vannak elég komoly elemek.
Igen, de én azt gondolom, hogy a mai gyerekek nagyon nyitottak az ilyen történetekre, szeretik a borzongást, szeretik a titkokat, amikor nyomozni kell, tehát ez egy nagyon jó alap lehet ez a könyv a későbbi ilyenfajta irodalomnak a megszerettetéséhez. Az olvasás megszerettetés pedig ugye ezzel vele együtt párhuzamosan jön.
Nézzük meg akkor egy picikét ezt a történetet, hogy miről is szól.
Maga a történet egy titokzatos és furcsa ház körül forog egész végig a könyvben. Billy édesapja, ő a főszereplő kislány, halála után a rossz emlékeket hátrahagyva anyukájával egy nyugodt kisvárosba költözik, és egy fenyvesekre néző házikóban, ami ugye a mozgalmasságtól nagyon távol áll, a kislánynak nagyon hiányoznak a megszokott régi barátok, a megszokott otthona, és valami miatt ez az új ház sem tetszik neki. Erről a házról azonban a helyiek nagyon sokat pletykálnak, mítoszok övezik. Senki nem lakott ott sokáig, ez lengi körbe, valaki meg is halt a házban, és hát az utolsó család, aki ott lakott, annak hirtelen gyorsan el kellett mennie, és a kislánynak ugye ez az első furcsaság, mert nem érti, hogy mitől olyan sietős elmenni ebből a házból, mitől olyan sietős a költözés, mindent hátrahagynak, régi bútorokat, régi könyveket, talán egyedül a vastag porréteg árulkodik az időnek a múlásáról. A ház ugye csupa rejtély, csomó furcsaság történik, ami nem csak az első pillantásra ilyen, hanem beköltözést követően is folyamatosan ez csak fokozódik. Egyes dolgok változtatják a helyüket, mitől mozog a lámpa, és kik lehetnek azok az üveggyerekek, záporoznak folyamatosan a kérdések az olvasóban. Billy és barátnői magyarázatot szeretnének találni ezekre a különös történésekre, és hát nyomozásba kezdenek. A titok megfejtésére azonban nagyon sok türelemre és főleg bátorságra lesz majd szükségük, mert csak is úgy jöhetnek rá, hogy kik is azok az üveggyerekek, és mi valóban a titkuk. Persze ezzel az önkéntes nyomozással kivívják édesanyja haragját, aki ugye joggal képzeli azt, hogy a kislánya ezt azért csinálja, hogy visszaköltözzenek a városba. A nyomozás azonban kiderül, hogy nagyon nehézkes, és hát mivel nagyon sok titokról van itt szó, nehezen beszélnek az emberek a titkokról, félmondatos megjegyzésekből szedegítik össze a gyerekek, hogy mi lehet a titok. Eljutnak a könyvtárba, ahol egy idős hölgy siet a gyerekek segítségére, és ő lesz az, aki a különös események mögött a gyerekeknek egy picit tud segíteni a történet darabkáinak az összeállításában. Tulajdonképpen ennek kiderítését inkább az olvasóra bízzük, hogy a misztikum vagy a logika ad-e magyarázatot a történtekre, amiben a házban történik, ezt inkább mindenki majd elolvasáskor.
Hát nagyon-nagyon izgalmasnak és nagyon fordulatosnak ígérkezik ez a könyv, biztos, hogy érdemes a gyerekeknek a kezükbe venni. Én még arra lennék kíváncsi, hogy milyen események, milyen nehezen megbeszélhető történések jönnek elő egyébként a könyvben a nyomozás során.
A mai gyerekek világát nagyon szépen bemutatja, van mondani valója ennek a szerzőnek erről, és az benne a fantasztikus, hogy nyíltan mer előre beszélni az árvaságról, a rasszizmusról, az öregedésről, betegségről, magányról, de mindezt nem úgy kell elképzelni, hogy direkt módon teszi, hanem a cselekménynek a hátterébe szőve, megbújva találhatók ezek meg, és hát a skandináv regényekre nagyon jellemző, hogy a családi kapcsolatok, családi drámák és problémák ábrázolása nagyon fókuszban van, és nagyon szépen tudják ezt megmutatni. Itt is ugyanezzel találkozunk, és hát a nyíltság, amit az előbb is említettem, ugye ilyen nehéz kérdéseknél, mint a halál és a gyász kérdésében is nagyon szépen tud írni róla.
Érdemes tehát kézbe venni Christina Olson az Üveggyerekek című regényt, és természetesen folytatjuk tovább a nagyobb korosztállyal, maradjanak velünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést, megyünk tovább a korosztályokkal. Tótné Felföldi Zsuzsanna, a Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgató helyettese ajánl most köteteket. Most egy magyar szerző következik, aki egy nagyon-nagyon különleges témát hoz a műveiben. Kiről van szó?
Gimesi Dóráról, a Macskaherceg 9. élete című mesekönyvét szeretném ajánlani, amely mesekönyvnek titulálom, de valójában témáját illetően azért a nagyobb acskáknak is szól, és nagyon sok érdekességet rejteget, tehát így általános iskolában felső tagozatos korosztályra gondolok. Ez a könyv nagyon szépen bemutatja, hogy miként lehet a mesék varázsvilágába elmerülve a szerelemről gyerekeknek akár mesélni, vagy a gyerekek maguk is ugye olvashatják ezt a történetet. Ebből a történetből vagy könyvből színpadi előadás is készült, ezért a könyvért 2017-ben az év gyermekkönyvírójának választották ezt a szerzőt. Gimesi Dóra író és dramaturg, jelenleg a Budapesti Bábszínház vezető dramaturgia. Ő szegedi születésű, ott is nőtt fel, és nagyon erősen kötődik ez a tiszaparti városhoz, és a történeteiben is ez nagyon hangsúlyos szerepet kap majd itt a mesében is.
Nézzük akkor egy picikét meg ezt a kötetet, nem csak egy mese szerepel benne. Miért van benne kettő például?
A Macskaherceg 9. élete egy gyönyörű mesekönyv, ugye ez már szinte első látásra elmondható, hát még ha hozzátesszük, hogy Szegedi Katalin illusztrálta, akkor aki ismeri az ő munkásságát, akkor biztos lehet benne, hogy tényleg nagyon igényes. Gimesi Dóra könyvében két mese olvasható, két különleges szerelmi történet elevenedik meg, és mindkettő a szerelem erejéről szól, csak más megközelítésben. Minden ilyen történetnek a sajátja, hogy ahol ugye napfény van, ott árnyéknak is kell lenni, vagyis az élet körforgásáról, ezekben a mesékben is felfedezhető a jó és a rossz, a vidámság, a keserűség, a szerelem és a halál itt is kéz a kézben jár, valóban minden érzelmet megmozgat, és a szerző nagyon ügyesen nyúlt a szerelem témaköréhez, ezt kevesen dolgozták fel így a irodalmi szinten, és remek alapot nyújt ennek a láthatatlan varázsvilágnak a megismerésére ezek az érzelmes történetek.
Különleges dolog a szerelem, és szerintem pont ez a felső tagozatos korosztály az, aki már egy kicsit átéli, de hogy mere beszélni róla, vagy mere keresni olyan témájú dolgot, ami erről szól. Erről mi a véleményed?
Azért kuncogva, tehát azért ezek még egy kicsit lehet, hogy még tabunak számít, vagy így nem tudják megfejteni, vagy kimondani egyáltalán, hogy mit is szeretnének. Nézelődnek a polcokon, és pont ezért jó, hogy ez most az ajánlóban is így lehetőség van ajánlani.
Nézzük akkor meg ezt a történetet, ami a szerelemről szól, különleges feldolgozásban, a Macska Herceg 9. életét.
Gimesi Dórának a könyvében sajátos módon fák mesélik el a két szerelmi történetet, és hát a Macska Herceg 9. életében is ezt láthatjuk. A humor és a líraiság ötvöződik ezekben a történetekben. Ezt úgy képzeljük el, hogy van egy kerettörténet, amiben az öreg nénikékből platánokká, akáccá, gesztenyévé, madárcseresznyévé lett fák lettek, és ők csevegnek, pletykálkodnak éppen amolyan városi ráérősen, akár a budapesti ligetbe, vagy jelen esetben a mi történetünkben ugye a Szegedi Mátyás tér környékén. A történetben Alinka a tavasz tündér, és van egy hírhedt szegedi vagány, a Macska Herceg szerelméről szól, amely egy fájdalmas és beteljesületlen szerelemnek a története. De hát azért nem ilyen elrettentő azért ez a dolog, érdemes elolvasni a történetet. Alinka ugye egy legszebb tavasz tündér eladósorba kerül, és hát kérői között nagyon sokfélék vannak, napsugár hercegek, jó családba lévő manók és csíkos pulóveres bölcsész hallgatók, ugye ez a mai meséket világát tükrözi, tehát egyaránt vannak, és hát ő mégis az oldalkocsis motorkerékpáron közlekedő Perna Hajdert, ezt a macska herceget választja, aki éjjel szürke, kandúr formájában járja a háztetőket, beles a lányok ablakán, és pihe-puha álmot dorombol a szívükbe. Viszont a Csélcsap macska herceg életét megváltoztatja, amikor egy nap találkozik Alinkával a tavasztündérrel, természetesen beleszeret a lányba, és úgy dönt, hogy feleségül veszi, azonban, mint tudjuk, a házasság nem egyszerű dolog, és hát itt is áldozatokkal is jár, pláne, hogy a macska hercegnek búcsút kell vennie korábbi életmódjától, és mindenestől Alinkái lehessen, ennek ára van. A boldogságuk egy ideig felhőtlen, de a tavasz közelettével Alinka egyre elfoglaltabb, hiszen ő a tavasztündér. A macska herceget viszont csalogatják a rég nem látott háztetői, és vele persze ezernyi kaland. Úgyhogy itt kezdődik a bonyodalom, és hát, hogy mi a történet vége, azt el kell olvasni.
Nagyon szépen köszönjük az információkat. Én úgy gondolom, hogy azért ezt a témát érdemes így már, nem mondom, hogy megelőzve akkor, de még kuncogva is mindenféleképpen kézbe venni, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy a szerelemről van egy olyan történet, amiben azért magukra is merhetnek, én úgy gondolom, a kamaszok. Nagyon szépen köszönöm az ajánlót, természetesen folytatjuk még a nagyobbakkal, maradjanak velünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
A tini korosztállyal folytatjuk a beszélgetést, nekik fogunk most könyvet ajánlani Tótni Felföldi Zsuzsanna segítségével. Egy nagyon különleges könyv következik most, ami talán a fantasy sorozatoknak az egyik nagy-nagy-nagy főszereplőjével vetekedhet majd. Kinek a könyvét hozta?
Patrick Ness és a könyv címe Kés a zajban. A cím az nagyon figyelemfelkeltő, és erős is, hogyha így kimondjuk. Gondolhatnánk, hogy itt egy thrillerről van szó, pedig nem. Valójában ez a könyv egy amerikai szerző munkája, és a Walking trilógia első része. Műfaját tekintve egyedi koktélnak tartják, mert egy kicsit ilyen skifibe oltott, kalandokba bővelkedő fantasy disztópia, és egyben fejlődés regény is, és ez is az izgalmasabbik típusból való, nagyon sodró, lendületes, fantázia dús, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen letehetetlen regény lánc, ha valaki az első kötetet elolvassa, akkor biztos, hogy igénye lesz, és keze ügyébe kell, hogy legyen a folytatás.
Mit tudunk ennek a könyvnek az írójáról?
Az író egyébként már világszerte népszerű, és több ifjúsági és gyermekkönyvdíjjal is büszkélkedhet. Nálunk is megtalálható az ifjúsági regénypolcán ez a könyve is, de már ez az első érdekesség ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy bár ifjúságiba sorolják, de tartalmát és témáját tekintve azt mondhatom, hogy élvezetes olvasmányt nyújt a felnőttek számára is. Már a folytatás is a könyvtárpolcain, a második rész a Válasz és kérdés címet viseli, a harmadik rész pedig Háború békéért címmel íródott. Érdekesség egyébként, hogyha a könyvet kézbe vesszük, akkor a borítóján látható egy vágás, amíg nem a grafikának a része, hanem fizikailag is lyukas a könyv. És később a történetből ez ki fog derülni, hogy mi is ez a lyuk valójában. Ez a könyv a felnőtté válás veszélyes útjairól, férfinő kapcsolatról, önmagunk megismeréséről. Egy nagyon élvezetes, izgalmas, fantáziadús regényfolyam.
Nézzük akkor most meg az első kötetnek, a Kés a zajbannak a tartalmát. Már eleve a cím is azt mondta, hogy nagyon erős, valóban elgondolkodható, hogy mi lehet. Akkor nézzük meg ezt az első kötetet, az a címe, hogy Kés a zajban. Nem olyan szokványos. Mi az, ami nagyon különleges ebben az alkotásban?
Az egész történetnek a műfajából kiindulva is van egy sajátos nyelvezete, melyel még jobban tudja érzékeltetni ezt a világot, ahol, amiben játszódik ez a történet, ahová a zaj beférkőzik a szereplők életébe. Szóismétlésekkel, szavak részeinek elhagyásával, ragozási furcsaságokkal teszi mássá a történetet az író. Ezeknek a sajátos nyelvi szójátékoknak tulajdonképpen a fordításban jelentkezett a nehézsége, úgyhogy minden elismerés a fordító munkáját dicséri, aki ezeket az árnyalatnyi dolgokat, vagy új nyelvezetet nagyon szépen átültette a magyar nyelvre, és tulajdonképpen a regény ettől egy teljesen egyedi hangvételt kapott. Az természetesen az olvasás során fog majd kiderülni mindenki számára, hogy ez neki nehezíti, vagy éppen fokozza az olvasásnak az élményét.
Most egy picit menjünk bele azért a tartalomba is. Miről is szól a Kés a zajban című kötet?
Ez a kötet a jövőben játszódik, amikor az emberek úgy érzik, hogy az élhetetlen földön már tovább nincsen maradásuk, ezért elindulnak, hogy egy új bolygót találjanak maguknak, és alapítanak egy várost, de a különlegesség a városnak, hogy nők nem lakják, egyedül csak férfiak. Ez a város tele van hazugságokkal, erőszakkal, és egy különleges dolog tulajdonképpen, vagy hát egy nagyon érdekes helyzetet teremt az író azzal, hogy az emberek hallják egymás gondolatait, amit következetesen zajnak hívnak. Így soha nincsen csend, nincs titok, nincs magánélet, sőt, még az állatok gondolatait is hallják, így tehát mindenki elmondható, hogy mindenki tud mindenkiről mindent, és hát ha belegondolunk, ez egy borzasztó káosz lehet így az alapfelállásban, és hát ebből indul a történet. Minden fiúgyermeket 13 évesen férfivá avatnak, és hát van a főszereplőnk, Todd Hewitt, aki nem sokára a férfivá avatás előtt áll, és ebben a nyomasztó zsivajban találkozik a tökéletes csenddel. Megismerkedik Violával, aki egy felderítő űrhajó egyetlen túlélője, aki olyan néma, mint egy hal, és nem ömlik semmi gondolat a fejéből. Persze kiderül, hogy Toddnak ezzel a felismerésével már bajba kerül, és menekülnie kell a hatalom elől, mert a városban a csendet nem nézik jó szemmel. Ráébred arra, hogy eddigi élete elképzelhető, hogy csupa hazugság volt, és elkezdődik a bonyodalom, hová meneküljenek, miért is üldözik őket valójában, és a történet Todd végig igyekszik megőrizni az emberségét, miközben Violával együtt folyamatosan bízik és reménykedik a jobb jövőben, tehát egyetlen egy dologba kapaszkodnak, a reménybe.
Mi az, amit megmutat ez a regény igazából az olvasóknak?
Nagyon szépen árnyalja és megmutatja a könyv az embernek az embertelenségét, és egy olyan érzelemmentes világot tár elénk, ahol a kegyetlenkedésből, de a reményből sincs hiány, így ugye ez adja az olvasó számára is azt, hogy valahol azért ki fogunk kötni a történetből. Kijutunk belőle. Az egész regény egyébként tele feszültséggel, folyamatosan fokozás, mindvégig rejtélyes marad, és a szerző Todd gondolatait nagyon sok helyen nyitva hagyja, és nem tudhatjuk valójában, hogy mire gondol, és pont ez a kiszámíthatatlanság miatt mondom azt, hogy nem csak a gyerekek számára, akik ugye ismerkednek az ilyen típusú irodalommal, hanem a felnőttek számára is biztosított, mert nem lehet kiszámolni és kilogikázni felnőtt fejjel sem, hogy valóban mi lesz a vége.
Hol játszódik ez a történet?
Ez a történet.
Miért sci-fi egy kicsit ez a regény, és miért fejlődés regény is egyben?
A történet sci-fi jellegét az adja, hogy az boncolgatja, hogy az ember miután letelepedik egy ismeretlen bolygón, hogyan alkalmazkodik az ott tapasztalt szokatlan új viszonyokhoz. Másrésztről mondhatjuk, hogy fejlődésregény is, hiszen a főhős személyiség fejlődését is követhetjük. a felnőtté válás minden nehézségeit, minden stációját meg tudjuk vele élni, és nem csak az első kötetben, hanem folyamatosan a három köteten keresztül. Nagyon mély mondani valója is van egyébként a könyvnek, az emberi kapcsolatok fontosságáról, a szeretetről, a szerelemről, a magánéletnek a hiányáról, ugye a első körben említett zaj miatt ugye szinte lehetetlen, és hát a választás szabadságáról, hogy ez a fiú gondolta és elindult egy más úton, és hát a remény az, ami viszi előre.
Jutottak-e már hozzád olvasói tapasztalatok ezzel a kötettel kapcsolatban?
Ezt a kötetet kevésbé ismerik még az olvasók, ez nem olyan régen jelent meg, és azért is gondoltam, hogy szeretném ajánlani figyelemfelkeltő jelleggel, de biztos vagyok benne, hogy lesznek érdeklődők rá.
Hogyan jellemzik egyébként a szakemberek ezt a trilógiát?
Az irodalmárok egy nagyon érdekes jelzőt illettek rá. Ezt a trilógiát úgy jellemzik, hogy a fiú, aki lesöpri Harry Pottert, ugye itt nyilván a főszereplőre gondolnak, ez nagyon komoly kihívást jelent, úgyhogy ezért is ajánlom elolvasni ezt a könyvet, hogy mi vajon az elolvasást követően ezzel egyet tudunk-e érteni ezzel a kijelentéssel, vagy megfogalmazással, vagy sem. Mindenképpen a folytatást is érdemes kézügyben tartani, remek olvasmány minden korosztály számára, de csak az vegye kézbe, aki bírja a feszültséget és a nyomasztó légkört.
Szóval izgalmakból nem lesz hiány, hogyha elolvassuk a Kés a zajban című kötetet. Nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg információt és ezt a rengeteg kiváló könyvet, amit ajánlottál nekünk.
Köszönöm a lehetőséget, és várjuk a kedves olvasókat a könyvtárunkban.
Tótné Felföldi Zsuzsannával, a Martonosi Pál városi könyvtár igazgató helyettesével beszélgettünk. Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.